A színképe, a kép misztériuma címmel látható, a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ átfogó válogatása, az Antal Lustig gyűjtemény monokróm festészeti darabjaiból. A tulajdonos Antal Péter műgyűjtő a 2000-es évek elején kezdett alkotásokat vásárolni az irányzat képviselőitől, így 500-nál is több mű gyűlt össze számos itthoni és nemzetközi szinten is elismert művésztől. Ebből válogattak a Modem kurátorai. A 7 plusz 1 egységből álló tárlat végigvezeti a látogatót, a képek anyagi összetevőitől a fizikai megvalósuláson keresztül a festészet azon misztériumához, melynek eredményeként létrejön a színképe, így a néző közelebb kerül a hétköznapivel szelídült művészethez, és ha engedi, egyfajta megtisztult, szinte meditatív, pihent állapotban hagyhatja el a kiállító teret.
Antal Péter műgyűjtővel sétálgatunk itt a Modem falai között, méghozzá a monokróm kiállítás képeit, festményeit, alkotásait nézegetve. Ugye én már sokszor elgondolkodtam azon, hogy mit tud még előhúzni a cilinderből, de mindig sikerül valamit. Hát úgy néz ki az ön gyűjteménye, mint egy ilyen kiapadhatatlan kincsestár. Egyetért velem?
Hát örülök, hogyha így gondolja. Részben igen, természetesen minden véges, és ez is az. Viszont ebben a kiállító térben, Debrecenben, Magyarországon ez a gyűjtemény rész először kerül bemutatásra, tehát ez még soha sehol nem volt látható Magyarországon. A korábbiakban egy helyen mutattunk be ebből, illetve kettő helyen egy-egy töredéket, az egyik részt Rómában, a másikat pedig Kolozsváron.
Most először tisztázzuk, mert nem mindenki tudja, mi is az a monokróm a festészetben, a művészetben.
Hát ugye a mono az egyet jelent, egy színnel való festés a monokrómnak a magyar nyelvű fordítása, ami egyébként abszolút nem igaz, mert hogyha szétnéz a kiállító térben, akkor látható, hogy a sárga az nem csak sárga, a piros az nem csak piros, a kék nem csak kék, hanem még sok minden egyéb van benne. De mégis az összhatását tekintve, és az összkisugárzását, és az összszín közvetítését tekintve, mégiscsak egy-egy szín.
Nos, mi az, amitől ezek mégsem válnak unalmassá, és mégis azt lehet mondani, hogy ezek valamit kifejeznek, vagy valamit közvetítenek, így egy színnel, vagy egy színen belül az árnyalatokkal?
A monokróm művészet az nem egy narratív művészet. Számomra ez volt a kihívás akkor, amikor a monokróm felé fordultam, hogy egy színnel hogy lehet érzelmet közvetíteni, hogy lehet gondolatokat átadni, és miután hát kellő mélységben itt az elmúlt 17-18 évben én ebben a medencében elmerültem, úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni azokat az érzékletes pontjait ennek a művészetnek, ami sokkal érdekesebbé teszi, mint a közérthető narratív festészetet.
Nos, ön miért is emelte be ezt a műfajt a gyűjteményébe? Mi az, ami önt személyesen megragadta ebben?
Ez egy nagyon érdekes gyűjtői praxisnak az útja, hiszen a gyűjtői időszakom jelentős része az a magyar művészet körül forgott, és miután körülbelül, mint jeleztem, 17-18 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy a magyar festészetben, amit körül jártam, az rendkívül érdekes és tanulságos volt, de számomra véges, ezért kerestem egy olyan műfajt, ami túllép a magyar festészeten, és túllép a hagyományos táblakép művészeten. Az volt a cél, hogy a magyar gyűjtemény mellé egy nemzetközi gyűjteményt építsek, de a nemzetközi gyűjtemény építésénél ugyanazok a buktatók, mint a magyar festészetnél, aki kezdőként kezd ezzel foglalkozni, hogy a magyar művészek jelentős alkotásai már múzeumokban voltak, jelentős magángyűjteményekben voltak, vagy árban elérhetetlenek voltak. A nemzetközi művészetben ugyanezzel lehetett találkozni, hogy akár a klasszikus, akár a modernista nemzetközi művészet már elérhetetlen volt, és akkor sok-sok szűrés és desztilláción keresztül kerestem egy olyan irányt, ami nemzetközi, elérhető, attraktív és jelentős kihívást jelentett az én számomra. És a sok-sok szűrés eredményeként találtam meg ezt a monokróm műfajt, ami ránézésre olyan, hogy ez bárki meg tudja csinálni, szokták is mondani, hogy ilyet én is tudok, vagy a kutyám a farkával hasonlókat, vagy jobbakat tud, vagy az 5 éves gyerekem is megcsinálja. Hát nem egészen így van, mert azok az energiák, amik a jó monokrom képben benne rejlenek, és amik felszabadíthatók, és amik nem csak érzelmet közvetítenek, hanem ettől sokkal többet, az igazi művészet. Tehát számomra az volt a feladat, hogy ezt megtaláljam, én úgy gondolom, hogy találkoztunk egymással, és abból jött létre az elmúlt közel 2 évtizedben ez a szegmens a gyűjteménynek.
Ki segít önnek abban, hogy ezt meglássa?
Ebben egy barátom volt a segítségemre a kezdet-kezdetén, aki ugyancsak kiállító művész itt, Gál Andrásnak hívják. Ő a magyar monokrom festészet egyik jelentős képviselője. A vele való beszélgetések, a kezdeti útmutatás, a vadhajtások levágása és a kapcsolatteremtés az ő érdeme, és ez egy elvitathatatlan érdem, és hát ez azt is jelenti, hogy az elmúlt 18 évben nagyon sok mindent csináltunk együtt.
Na most nézzünk szét egy kicsit. Mi volt a rendezési koncepció itt a kiállításnál? Megpróbálták színek szerint, vagy hogy kell itt szemlélni ezt az avatatlan szemnek, aki most ide bejön?
Igen. Akkor jól látható, hogy ez a kiállítás, ez 7 fejezetből áll, és fejezetenként vizsgálja azokat a műfaji sajátosságokat, amelyek a monokromra jellemzőek. Hát ugye mindenek előtt jellemző rá a szín, ami a legfontosabb eleme nem csak a monokrom festészetnek, hanem a festészetnek. Vizsgálja az anyagot, hogy mire vannak ezek a művek felhordva, festve. Vizsgálja a gesztust, mint az alkotónak a rezdüléseit, és különböző szegmenseit vizsgálja ennek a műfajnak, és ez a kiállítás ezen szegmensek alapján épül föl.
És hát kérdezek már valamit, teljesen laikusként nyilvánvaló módon, de mondjuk amikor ott látunk egy olyan festményt, ami teljesen kék, tehát biztos, hogyha közelebb megyünk, akkor látunk majd apróságokat benne, meg lehet, hogy még plasztikussá is válik, hiszen attól függ, hogy milyen rétegekben vitte fel rá a művész a festőanyagot, de ezek úgy is élnek, vagy úgy is alkothatnak közösen egy újabb műalkotást, amikor egymás mellé helyezik ezeket, tehát hogy nem is mindegy, hogy melyiket melyik mellé helyezem egy kiállítás során?
Ez így van, mint hogy sohasem mindegy, hogy mit mi mellé teszünk, és mit hogy rendelünk a másikhoz. Természetes, ott nem csak az a fal, amelyiket említette, és ahol a kék munka látszik, amely Marsha Hafifnak, ez egy Amerikában élt, nem régen elhunyt jeles művésznek az alkotása. Azon a falon csak amerikai művészek alkotásai vannak, akik szellemi rokonok voltak egymással, ismerték egymást, közös alkotói időszakuk volt, sok-sok közös kiállítással, megmérettetéssel. Igen, tehát földrajzilag is kapcsolódnak a művészek egymáshoz, színben is kapcsolódnak egymáshoz a művek, gesztusban is vannak közös nyelvi hordozók, korlátlanok a határok.
Segítsen már egy kicsit. Hogy lehet ezeket érteni, értelmezni?
Én nagyon tartottam ettől a kiállítástól, és a megnyitón is arról beszéltem, hogy ugye évek óta készülök erre. A modemmel 6-8 éve beszélünk arról, hogy lesz ez a kiállítás, és mindig volt valami, ami miatt nem tudtuk megcsinálni. Aztán, ahogy egyre közeledett a megnyitó időpontja, a félelmem annak megfelelően nőtt. Nem a művek miatt, hanem a befogadó közönség miatt, hiszen én úgy gondolom, hogy a modern képzőművészet az általában is nehezebben értelmezhető, mint a hagyományos klasszikus festészet. A modern képzőművészeten belül pedig az az irány, amely mondjuk az utóbbi 70-80 évben jött létre, az még nehezebben értelmezhető, nehéz a befogadása. És nagyon jó leső érzés volt itt a kiállításon, a megnyitón nagyon sokan eljöttek, és figyeltem az arcokat, hogy ki hogy viszonyul a művekhez, mennyire mélyednek el egy-egy műben, de a kiállítási út megtétele végén többen oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy ők idegenként jöttek ide, illetve idegenkedve, nem egy negatív előítélettel, de bizonyos előítélettel, és akkor, amikor elértek a kiállítás közepéhez, akkor valami megszólalt bennük, hogy nagyon érdekes, nagyon tiszta, nagyon gondolati, nagyon érzelmes, és mire a kiállítás végére értek, addigra megszerették. Tehát ettől nagyobb elismerés és siker nem nekem, nem a gyűjteménynek, hanem a monokrom festészetnek nem kell. Ráadásul, és ezzel szembe kell nézni, Debrecen egy olyan hagyománytisztelő város, ahol az új nehezen jön át. Ez meg nagyon új volt, és úgy érzem, hogy átjött.
Kérném, hogy lépjünk egy kicsit tovább, menjünk egy kicsit beljebb ebbe a kiállításba, már amennyire lehet, oda mondjuk, és nézzük meg, hogy még milyen variációkat kínál, illetve beszélgessünk még erről egy kicsit, hogy ön is mondta, főleg itt Debrecenben, a hagyományok városában, azért nagyon kockázatos egy ilyen kiállítást rendezni. Ön mégis belevágott. Mi volt az, ami mégis bátorságot adott ehhez?
Hát mindenek előtt a művek, mert én úgy gondolom, mint ahogy mindig is mondtam, hogy a művek azért születnek, hogy közönség elé kerüljenek, tehát annak soha semmi értelme nincs, hogy bekerülnek egy gyűjteménybe, vagy egy lakásfalai közé, vagy egy raktári közegbe, és soha többet nem láthatóak. Tehát az nagyon fontos, hogy a művek aktív kapcsolatban legyenek a közönséggel, és lehetőség szerint minél közelebb kerüljenek a közönséghez. Ez a motivációja ennek a kiállításnak is.
Én látom, hogy itt most már olyanok is vannak, amik ilyen nagyon plasztikusak már, hogy kijönnek a falból, szinte tapinthatóak, nyilván nem lehet hozzányúlni, de olyanok. Akár el is gondolkodhat az ember, hogy ez most kis plasztika, vagy festmény, vagy mi ez?
Igen, hát a harmadik dimenzió megjelenése az együtt jár a monokróm művészettel, és hogyha sétálunk tovább, akkor fogunk látni olyan műveket, amelyek térplasztikának is tekinthetők. Itt azonnal majd balra fog látni egy vágott betont, ami látszólag egy ipari elem. Ez Imik Nöbel alkotása, amelyik szobor vagy plasztika, és nem csak a plasztikai jelleg a meghatározó, hanem ennek a műnek van egy árnyékvetülete, és hogyha most ránéz az árnyékra, akkor az árnyék ugyanolyan színű, mint maga a mű, kiegészíti a művet, és egy új dimenziót hoz létre. Tehát ez egy nagyon talányos, nagyon ötletes, és egy nagyon korszerű mű.
Igen, igen, csak hogy akkor ezt nem is mindegy, hogy hol és milyen megvilágításban állítják ki, így van?
Hát ha meg van világítva, akkor mindig ugyanezt az árnyékot adja, tehát ez ugyanaz.
Honnan kapja, ugye?
Igen, hát mindenki, így van. Na most, hogyha tovább lépünk, és bemegyünk a következő terembe, akkor itt fogja látni azokat a műveket, amelyek megint háromdimenziósak. Ezek az úgynevezett formázott vásznak, vagy a viaszplasztikák, ez szintén a monokrómnak egy monokrómon belül egy műfaj, egy ágazat, aminek jelentős nemzetközi szereplői itt láthatók most alkotásaik révén a falon.
Azért ezek már jóval izgalmasabbak, nem?
Hát ízlés kérdése, kinek mi? Igen. Próbáltunk úgy válogatni az anyagból, ez ami ezen a kiállításon látható, ez durván az anyagnak a egyharmada, hogy valamennyi műfaji sajátosság az jelen legyen ezen a kiállításon, mert így lehet azt látni, hogy a monokróm művészet nem abból áll, hogy van egy vászon, amire rákentek egy színt, hanem ettől sokkal összetettebb és bonyolultabb.
Mennyire van ennek egyébként egy olyan célja is, hogy kicsit hétköznapibbá tenni a művészetet, kicsit elérhetőbbé, kicsit észrevetetni azt az emberekkel, hogy egyébként a hétköznapokban járva kelve is létrejöhetnek csak így spontán ilyen művek, hogy akár megláthatjuk akármiben ezt a fajta művészetet, nem?
Igen, hát maguk az anyagok is ezt sugallják, hiszen vannak itt olyan művek, amelyek hulladékokból kerültek összeépítésre és felrakásra. Itt a hétköznapiság, mint obzsé, mint tárgy, mint a jövőbeni művészet eleme van jelen, de hát az is nagyon fontos, hogy az emberek, a nézők, a befogadók számára is hétköznapivá váljon, mert minden művészetnek az a célja, hogy az ünnepben a hétköznapot is meg kell látni, hiszen a művészet az egy ünnep, de azáltal, hogy eljut a közönséghez, úgy tulajdonképpen a mindennapi élet részévé válik. Ennek is ez a célja.
Említette, hogy a műfaj jelentős nemzetközi képviselőinek az alkotásai láthatók itt a falakon, tehát most mondhatom, hogy akár világsztárok?
Igen, igen, hát a műfaj koronázott és koronázatlan királya is itt vannak. Jelentős művel szerepel Joseph Marioni, aki a New Yorkban él, és ennek a műfajnak az egyik legmeghatározóbb alakja. Günther Umberg, aki egy német művész, és nem csak alkotója, hanem ideológusa is a műfaj sajátosságainak, de hogyha végig sétálunk, akkor látható, hogy talán magyar művészekből van a legkevesebb, mert hogy a magyar művészek meglehetősen későn, mondjuk a 70-es évek második felében csatlakoztak ehhez a mozgalomnak mondható festészeti irányzathoz, és itt vannak azok, akik kezdték, és akik az egész rendszert kialakították.
Hány év gyűjtése mindez?
Hát ez, ami itt látható, ez 18.
Egy-két ilyen kulisszatitkot elárul esetleg, hogy hogyan tett szert ezekre az alkotásokra volt, amelyiknek kalandos története van?
A kalandok azok sosem kerülik el az embert, tehát mindig vannak. A munkák egy része az egy nagyon izgalmas személyi kapcsolat révén került a gyűjteménybe. Jó pár évvel ezelőtt megismerkedtem egy holland festőművésszel és kurátorral, akik ezt a műfajt képviselik, és akik Velencében a Velenciai Biennálé társ rendezvényeit csinálják. Ezt a csoportot úgy hívják, hogy Personal Structures. Az ő révükön kerültek munkák a gyűjteményben jelentősebb mennyiségben, majd hát ezen túlmenően műtermekből is történtek vásárlások, illetve a nemzetközi aukciós piacról is meglehetősen sok munka érkezett.
Egyébként magát a műfajt lehet akár mozgalomként is emlegetni, ezt a monokróm?
Tulajdonképpen minden izmus egy mozgalom, a monokróm műfaj is egy mozgalom, mert ennek van egy fősodra, akik ortodox módon művelik ezt a műfajt, vagy hordozzák a mozgalomnak a legjelentősebb tulajdonságait, és akkor ehhez mindig vannak, akik farvizen csatlakoznak, kicsit belekóstolnak, aztán odébb állnak, vagy megszeretik és maradnak. Igen, én úgy gondolom, hogy ez az.
Azért én láttam olyan festményeket is, amelyek nem egyszínűek. Tehát például azokat a színes pöttyökből álló festményt, ugye, ahol az amerikai Igen. szekció van. Arra miért lehet mondani, hogy monokróm?
Ez a Jerry Zenyuk alkotása, ami ez személyesen tőle való, és ennek kapcsán elmondhatom azt is, hogy ezt a gyűjtemény számára festette. Tehát ez egy olyan munka, ami sohasehol nem volt kiállítva. Ez elkészült, elhoztuk, és itt viszont már néhány alkalommal bemutattuk. Ez tulajdonképpen egy összefoglaló munkája a monokróm művészetnek, hiszen hogyha megnézzük, ezek a pöttyök mindenkor tiszta színekből vannak, törés, keverés nélkül fölhordítva egy nyers vászonra. És tulajdonképpen ez olyan, mint egy értelmező szótár, hogy mit jelent a szín a monokróm festészetben, hiszen hogyha erről a nagy pöttyös képről egy-egy pöttyöt kiválasztunk, akkor ebből lesz a monokróm. Hiszen ezek önmagában is monokrómok. Érdemes egyébként megnézni a képet, mert ez egy kinetikus kép, látszólag ugye pöttyök vannak rajta, statikus állapotban, de hogyha nézzük, akkor ezek a pöttyök elkezdenek mozogni, és vakfoltok alakulnak ki. Ez az ember emberi szemnek a sajátosságából, vagy éppen tökéletlenségéből fakad, és egy ilyen optikai csalódást ad, tehát ez egy nagyon érdekes munka.
Meddig látható itt ez a monokrom kiállítás?
Június első feléig van pillanatnyilag nyitva, hogy aztán lesz-e hosszabbítva, nem lesz hosszabbítva, azt nem tudom. Minden esetre a szakmai érdeklődés a kiállítás iránt meglehetősen jó, és a visszajelzések is nagyon-nagyon jók, tehát nagyon szeretik ezt a kiállítást azok, akik művészettel, művészettörténettel, filozófiával, esztétikával foglalkoznak. Ez is nagyon jó dolog, de hát ugye a legfőbb cél az lenne, hogy a közönség is szeresse legalább ugyanígy.
De hát szeretik.
Szeretik, csak jobb lenne, hogyha minél többen látogatnak.
Vizi Katalin a Modem ügyvezető igazgatója, a Modem munkatársai dolgozták fel ezt a monokróm anyagot. Mi áll ennek a hátterében?
Az Antal Lustig gyűjteménnyel a Modemnek nagyon régóta kapcsolata van, igazából az alapítása óta, és az idei évtől, már ezt tavaly is elkezdtük, de idén volt nagyon intenzív, hogy a gyűjtemény kortárs részét egy muzeális intézményhez méltó módon elővegyük és elkezdjük feldolgozni, adatálni, rögzíteni, archiválni. A feladat során derült ki, hogy ennek az Antal Lustig gyűjteménynek egy nagyon komoly tételszámmal rendelkező szegmense a monokróm szegmens. Körülbelül 500 műtárgy folyt rajtunk keresztül, és ebből látható a kiállító térben nagyjából 200 alkotás.
Mit kell tudni egyébként ezekről a művekről, alkotásokról, milyen távlatokba kell visszamennünk így időben, és ugye hát ez egy nemzetközi tárlat, tehát én úgy hallottam, világsztárok munkái is kiállításra kerültek.
Igen, ez igaz. Ami számunkra különösen izgalmas volt, és néha verejtékkel teljes, hogy nagyon sok monokróm munka nem restaurálható, hiszen itt olyan érzékeny felületek jönnek létre, amik ha egy picit is megsérülnek, akkor az a sérülés ott marad örökre, illetve bizonyos művészek olyan technikával alkottak, csak hogy egy példát mondjak, amikor egy pigment felkerül, de nincs kötőanyag, akkor az ugye elkezd peregni, és itt egy csomó olyan munka van, főleg ezeket búra mögött lehet látni, amelyek bármilyen pici mozgatással is egyszerűen sérülnek, mert hogy azáltal, hogy mozgatva vannak, picit peregnek. Szóval azért ezek mindig így kihívást jelentenek a logisztikai és restaurátori csapatnak, hogy ezeket a nehéz helyzeteket kezeljék, és természetesen teljes körültekintéssel és mindenféle biztonsági előírás mentén haladjon a feldolgozás.
Éppen ezt mondtam egyébként Antal Péter műgyűjtőnek, hogy szerintem ezek közül, a képek közül sok kép jól jár, ha kiállításon van, mert ott van jó helyen.
Igen, hát a kiállító térben nyilván ellenőrzött és szabályozott keretek között vannak a képek több hónapon keresztül a falakon, illetve van egy tárgy, egy objekt is a kiállító térben, nem csak képek, de persze, természetesen raktározás is zajlódhat ilyen ellenőrzött keretek között, de azért egy kiállító tér az mindig nagyon biztonságos, vagy legalábbis a Modemben nagyon biztonságos.
Mennyire volt kockázatos itt Debrecenben, a hagyományok városában egy ilyen kiállítást rendezni?
Nem féltem tőle, mert tehát, hogyha az ember belép a kiállító térben, akkor a békével találkozik, a csenddel találkozik. Nagyon könnyű, kvázi meditatív állapotba kerülni. Én azt gondolom, hogy például egy ilyen kiállításnak, hogyha megfelelő a befogadó lelki állapota, akkor nagyon szakrális élményt is tud nyújtani. És én valahogy ezt az élményt kívánom minden látogatónak, hogy tudjon elcsendesedni, tudjon a képek látványa és a képek hangulata, karizmája révén befele fordulni, és egy picit, nem is megújultan, ez túl nagy szó, de hogy egy kicsit pihenten, harmonikus állapotban hagyja el a kiállítóteret.
Antal Péter azt mondta, hogy nem elég csak úgy nézni ezeket a képeket, hanem bele kell lépni, úgymond a képbe. Mit is értett ez alatt?
Én ezt nem tudom pontosan. Számomra ez azt mondja, és ez valóban, ez egy mindig izgalmas felfedezés, hogy a kép nyújt egy látványt, okoz valamilyen érzetet, de azért kvázi lebuktatni a technikát, az egy izgalmas felfedezés. Tehát valóban közel lépni, centiről centire átvizsgálni, hogy vajon az alkotó ezt a felületet, ezt a színt, hogy hozta létre, vajon milyen anyagokat használt. Itt ez különösen ugye izgalmas, mert hogy ebben a kiállításban nincsenek a hagyományos értelembe vett témák, tehát nem csendéletet nézünk, nem jelenetet nézünk, nem figurát nézünk, hanem a színt nézzük, a kép formáját nézzük, a kép anyagát nézzük. Szóval, hogy egészen más feldolgozási munkát igényel, mert hogy nem narratív a dolog.
Na de egyik másik alkotó rá is játszik erre, hogy láttassa az általa alkalmazott technikát, mert hagynak egy olyan kis felületet az alkotásukon, ahol ez nyomon követhető.
Igen, így van. Van, aki hagy, van, aki nem hagy. Van, aki kvázi saját magát lebuktatja, vagy nyílt lapokkal játszik, és van, aki rejtegetést titkolózik. Ez egy játék.
Érdemes ezt a kiállítást úgy nézni, hogy azért tárlatvezetéssel. Ehhez egyébként segítséget is adnak, mert láttam, hogy van egy interaktív fal.
Szerintem ez a tárlat talán jobban hat, hogyha az ember engedi, hogy hasson, és ahhoz meg kell ez a fajta csend, illetve mindenkinek a saját tempója. Azért arra mindig ügyelünk, hogy a látogató kapjon elég fogóckodót a kiállítás értelmezéséhez, tehát ez a falszövegek valóban a folyosón, minden szekciónról a kurátor nagyon röviden mesél, beszél, tehát hogy abszolút befogadható tárlatvezetés nélkül is, és most ellentmondok magamnak, mert alapvetően kortárs kiállításokat tárlatvezetésekkel szoktam ajánlani. De hogy valahogy ez mégsem. Inkább azt javaslom, hogy az ember így egyedül jöjjön el, és egy kicsit pihenjen meg.
Eddig hogyan fogadták a debreceniek ezt a kiállítást?
Várakozáson felüli a fogadtatása, és ez pozitív értelemben, hál' Istennek. Aki ezt a kiállítást megnézi, és engedi, hogy hasson, mert többször említettem, az egy nagyon felszabadult és picit módosult tudatállapotban hagyja el a kiállítóteret, mert hogy találkozik ezzel a csenddel, amivel nagyon jó találkozni. Szóval azért egy nehéz nap után én is körbe megyek, hogy egy picit megnyugtassam magam. Ez egy nagyon jó ilyen rekreációs tér.
A színképe a Kép misztériuma címmel látható a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ átfogó válogatása az Antal Lustig gyűjtemény monokróm festészeti darabjaiból. A tárlat június 23-áig látogatható. Az elmúlt percekben Vízi Katalinnal, a Modem ügyvezetőjével és Antal Péter műgyűjtővel beszélgettünk.